Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Második rész. A szülőszobától a munkahelyig. A NER nőpolitikája. Beszélgetés Pető Andrea, történész-szociológussal.
Miért démonizálják az illiberális kormányok a gender fogalmát? Milyen a NER nőpolitikája? Csak a család része? Szülőgép? Vagy a társadalmi egyenlőtlenségek elszenvedője a nő? Pető Andrea történész-szociológus, a Bécsi CEU Társadalmi Nemek Tudománya Tanszékének egyetemi tanára és a Budapesti CEU Demokrácia Intézet kutatója. A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunk második részében vele beszélgetek. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Minden társadalomban vannak az egyenlőtlenségeknek struktúrái, vagyis bizonyos csoportok között tipikusan létező formái. A nőkét mi jellemzi Magyarországon?
A magyar kormány most decemberben nyújtotta be az ENSZ SZIDÓ bizottságának azt a jelentést, amiben ezt elemzi. Ugyan a magyar kormány 3 évet késett ennek a jelentésnek a benyújtásával, de ad egy nagyon átfogó képet. Ez egy rendkívül részletes kérdőív, amit minden ország adott időszakban kitölt, és ebből egy nagyon átfogó kép bontakozik ki, ezt aztán az adott bizottság megtárgyalja, hív szakértőket, valamint kér árnyékjelentéseket. Tehát az is érdekes, hogy a magyar árnyékjelentés, azaz a nem kormányzati intézmények milyen jelentést adnak be. Ugye ezek a kérdések, ezek a női jogoknak az egyetemességére vonatkoznak, mégpedig azt mondják, hogy vannak bizonyos olyan strukturális hátrányok, amiket a nők elszenvednek, és a kormányok feladata, hogy ezeket a strukturális egyenlőtlenségeket különböző jogi és szakpolitikai eszközökkel kompenzálják. Most, aki elolvassa a magyar jelentést, látja, hogy nagyon sok területen vannak a nők hátrányos helyzetben, és a kormány különböző területeken különböző lépéseket állítja, hogy tesz, illetve tesz is.
Mondaná pár adatot, hogy hol a legélesebb a nők egyenlőtlensége, mely területeken? Ugye azt olvasni általában, hogy 15%-kal kevesebb a bérük.
Milyen adat alapján határozzuk meg azt, hogy mi történik? Ez ugye nagyon sok mindentől függ. Említette ezt a bérkülönbséget, na most ezt a szakmában mozgó kapufának szokták nevezni, mert hogy mindig oda viszik a kapufát, ahova tudják, hogy a labda fog menni. Ugyanez a bérkülönbség, ez nagyon sok mindent mutat, de ezzel nagyon vissza is lehet élni. Mondok egy példát. Nemrégiben jelent meg kormányzati szereplőktől, hogy Magyarországon a legkisebb a bérkülönbség. Costa Rica ahol a legkisebb, és utána jön Magyarország. Na most nyilván azonnal a vörös lámpának ki kell gyulladnia, hogy itt valami történik, attól függ, hogy hogyan mérjük, és mi határozza meg ezt a bérkülönbséget. Tehát, hogyha sok a munkanélküli nő, akkor nyilván kisebb a bérkülönbség. Ha sok az alacsonyan fizetett nő, akkor nyilván alacsonyabb a bérkülönbség. Hogyha viszont nagyon sok a jól fizetett, magasan képzett nő, mint mondjuk Svédországban vagy Dániában, akkor is kicsi ez a különbség, mert azon a munkaerőpiacon, aki jól képzett, az nagyon jó érdekérvényesíti képességgel rendelkezik. Tehát ezekkel a statisztikai adatokkal nagyon óvatosan kell bánni, és főleg ezeknél a jelentéseknél, amelyeket a kormányok nyilván azzal a szándékkal készítenek, hogy a legrózsaszínebb képet adják magukról.
A magyar kormány kritikusai a baloldali identitáspolitikai megszólalások. Ha ezeket hallgatja az ember, akkor néha csodálkozik, hogy ellenkező nemű emberek egyáltalán még összekötik az életüket. Lehet egyáltalán mondjuk egy társadalom nőképéről beszélni, vagy ez mindig egy ellentétpár? Mindig férfi és nő, mindig elnyomott és elnyomó. Miért kell ez az állandó posztkolonialista elnyomóról, elnyomottról szóló diskurzus?
Hát, hogy mindig kell-e, azt nem tudom, az biztos, hogy a kritikai diskurzusoknak nagyon fontos helye van. Az is biztos, hogy az, hogy egy adott társadalom hogyan kezeli a gyengéket, a különböző strukturális okok miatt megbélyegzetteket, kirekesztetteket, az meghatározza annak az adott társadalomnak az élhetőségét, értékrendszerét, és azt, hogy hogyan viszonyul az emberi méltósághoz. Az, hogy van-e nőképe, hogy van-e egyáltalán jövőképe, az adott társadalomtól függ, és mondjuk, ha visszatérünk erre a jelentésre, ennek egy nagyon határozott nőképe van. Ebben az egész dokumentumban csak a nőkről beszélnek, és a nőkről, mint a családnak a tartozékáról, tehát akiknek a családot kell fenntartania, és ez mondjuk azért nagyon fontos, mert hogyha megnézzük a magyar kormánynak az Európai Uniós tevékenységét, ott is például, amikor 2019-ben az Európai Unió irány nyelvet adott ki a munka és a magánélet egyensúlyáról. Ez megint nagyon rosszul hangzik, de ez azt jelenti, hogy a munkavállalás és az, amit magánéletnek hívnak, az nem az, hogy az ember golfozik és havajon üdül, hanem a magánélet az azt jelenti egy ilyen kódolt nyelven, hogy mit jelent az a fizetetlen gondoskodó munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy az emberek meg a testek azok éljenek és virágozzanak. És elvileg ez lenne ugye a magyar kormánynak a célja is, és ez többször is elhangzott, ugyanakkor ezt az irányelvet a magyar kormány nem fogadta el. Azt mondta, hogy ez egy olyan beavatkozás lenne az Európai Unió részéről, amelyik elfogadhatatlan. Valójában nem mögött az van, hogy Európai Uniós forrásokat, valamint az adófizetők pénzét kellett volna arra költeni, hogy ezt az egyenlőtlenséget valahogy strukturálisan kiegyenlítsék. Ez volt az első kérdése, hogy milyen strukturális hátrányok vannak a nőknek, és ez a fizetetlen gondoskodó munka, ez amit ugye magánélet kód szó alatt szerepel az EU-s irányelvekben, ez határozza meg a nőknek a helyzetét. Ami azt jelenti, hogy a nők lényegesen több időt töltenek azzal, hogy a gyerekekre vigyáznak, hogy az idős szülőkre vigyáznak, hogy a gyerekekkel leckét tanulnak, hogy a gyerekekre főznek, hogy a gyerekeket elviszik, valamint az idős szülőkre is. Tehát ők azok, akik gondoskodnak, ők azok, akik megpróbálják bepótolni az összeomló egészségügyi rendszernek a hiányait. Ezt hívják szendvics generációnak, mert hogy a gyerekekre is, meg a szülőkre is ennek a generációnak kell gondoskodni. Úgy, hogy egyre kevesebb állami segítséget kap, noha fizeti az adót és a társadalombiztosítást, mégis azt látja, hogy egyre kevésbé részesül ezekből.
Ez a kompenzálás, ez azt jelenteni mondjuk, hogy valamilyen módon tegyék ezeknek az aktivitásoknak minél nagyobb részét fizetetté?
Igen, ez nem egy nukleáris fizika, hogy ne lehessen tudni, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Különböző módszerekkel lehetne változtatni a nőknek ezen a rendkívül hátrányos helyzetben. Lehetne az államnak fenntartania egy olyan intézményhálózatot, ami működik, és ami hozzáférhető. Hogyha megnézzük a kormány beígért 23 ezer bölcsődei helyet, és szintén a SZIDÓ jelentésből tudjuk, hogy csiliárdokat költöttek erre a fejlesztésre, ami összesen 2-4 ezer helyet jelentett. A működő idősgondozás és az idősgondozásban dolgozóknak a megfizetése valóban hozzáférhető legyen. Ha megnézzük a bölcsődei ellátást, van vannak olyan területei az országnak, ahol egyáltalán semmi lehetősége nincsen esetleg az édesanyának, hogy a gyerekét bölcsödébe adja. Tehát működő, jól működő, ami azt jelenti, hogy szakképzett és jól megfizetett szakemberek dolgoznak benne, és hozzáférhető.
Akkor ez nem azt jelenti, hogy bele kéne avatkozni magánjogi viszonyokba, házasságokba, tehát nem arról szól, hogy többet mosogass, hanem arról szól, hogy bizonyos funkciókat az állam vállaljon át a családtól.
Így van, tehát az, hogy az állam különböző intézményeket működtessen az állampolgárok fizetett adójából. És akkor ide tartozik egy szakpolitikai javaslat is, ami szintén benne volt, ami az apáknak a családban való felelősségvállalását jelenti. Na most ebben a tekintetben Magyarország a legrosszabb, akár Kelet-Európában, akár Európát nézzük, és ezt is lehet változtatni, és változtatják is, tekintettel arra, hogy a felmérések azt mutatják, hogy ahol az apák nagyobb szerepet vállalnak ebben a bizonyos magánéletnek nevezett második, harmadik műszakban, azok a családok boldogabbak, ott több gyerek van, és azok a házasságok hosszabb távon működnek.
Itt pozitív ösztönzőkről beszélünk. Ilyeneket azért lehetővé tett már a kormány, tehát a férfiak gyersre menetele, stb.
Vannak előrelépések a szülői szabadságnak a kiadásában, de lehetne ennél jobban is csinálni, egy családbarát kormány csinálhatná ezt jobban is. Ide tartozik a bérpótlék intézménye, mert ugye mi a legnagyobb visszatartó elő, hogy az apák részt vegyenek ebben a folyamatban, az, hogy a férfiak azok lényegesen magasabb presztízsű és nagyobb jövedelmű munkát végeznek. Következésképpen a nők azok, akik elmennek erre a szülői szabadságra, és a bérpótlékkal, mondjuk ez Izlandon akár 100%-os is lehet, azaz az állam fizeti ki azt a bért, amit a munkaadónak kellene, azért, hogy az apa otthon maradjon. Ezzel lehet ösztönözni, hogy az apák otthon maradjanak és részt vegyenek ebben a folyamatban. De ez egy nagyon kétélű dolog ugyanakkor, mert most elkezdődött a főállású anyaságnak a diskurzusa, ami azt jelenti, hogy fizesse meg az állam azokat a nőket, akik otthon vannak, és a gyerekekre vigyáznak, teljes állásban, mert hogy úgy is a Covid miatt ezek az anyák otthon kell, hogy legyenek. Na most ezzel ugye az a fő probléma, hogy a Covid miatti válságban megkezdődik a munkaerő kiszorítása, és nagy valószínűséggel a kormánynak az lesz a csodafegyvere, hogy felajánlja ezt a fizetett anyaságot azoknak a nőknek, akiknek különben is nem volt olyan magas a fizetése, és akkor egy fizetett gondoskodó munkát fognak otthon végezni. Na most ugye ezzel az a probléma, hogy egyrészt nagyon sok pénzbe kerül, másrészt, hogy ez a legbiztosabb út az időskori szegénység felé. Az is biztos, hogy valakinek azt a pénzt, amit a kormány kioszt, meg kell termelnie, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy ezt az Európai Uniós adófizetőkön kívül bárki megtermelni.
Jogok, vagy ezeknek a pozitív intézkedéseknek a terén milyen helyzetet örökölt a NER, a Nemzeti Együttműködés rendszere?
A NER tulajdonképpen semmi újdonságot nem hozott. Megkapott egy rendszert, amelyik többé-kevésbé működött. Ugye a bajnai kormánynak az utolsó kormányülésén fogadták el a Nemzeti Esélyegyenlőségi Stratégiát, addig valahogy történelmileg úgy alakult, hogy erre nem került sor. És ez van érvényben 2021-ig. A SZIDÓ jelentésben azt már belengetik, hogy dolgoznak egy új stratégián. Ennek a stratégiának a kidolgozása szintén egy nemzetközileg elvárt feladat. Ez az intézményrendszer sok mindent ígért, és nagyon keveset hozott. Tehát ezeket a strukturális egyenlőtlenségeket nem nagyon kezelték, és ugye ez a legfontosabb kérdés, ez a fizetetlen gondoskodó munkának a kérdése. Volt az esélyegyenlőségi hatóság, amelyik egy nagyon fontos intézménye volt annak, hogy ez az esélyegyenlőség megvalósuljon. Természetesen minden intézménynek lehet a működését kritizálni, de ettől függetlenül ez egy létező intézmény volt, ezt most szüntették meg a SZIDÓ jelentésben, még nagyon büszkén mondják és elemzik ennek a hatóságnak a működését, mint egy sikeres és az esélyegyenlőséghez hozzájáruló intézménynek a működését. Ide tartozna még a különböző parlamenti bizottságok, ahol ezt megtárgyalják. 2010 előtt azért az esélyegyenlőségnek volt egy bizottsági helye a törvénykezésben. Most a kulturális bizottságnak egy albizottsága, a női méltóság albizottsága, amit szintén a SZIDÓ jelentésben azt mondják, hogy évente kétszer-négyszer ülésezik ez a bizottság. Valóságban 2018 óta ez az albizottság nem ülésezett. Tehát azt lehet látni, hogy ez a rendszer, amelyik megvolt, ezt lenyomják a hierarchiában, de viszont a nyelvezet is megváltozik. A nyelvezetben a társadalmi nemek egyenlősége helyett nők és férfiak, illetve család kerül elő, és ebben a nők, mint társadalmi aktorok, illetve a strukturális egyenlőtlenségek elszenvedői csak mint a családban megjelenő valakik jelennek meg.
Ez miért gond?
Ez azért gond, mert ez egy másfajta paradigma, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, mert talán a hallgatók is figyelték az isztambuli egyezmény körüli vitát, ami abból a szempontból érdekes, hogy a SZIDÓ jelentésben a kormány nagyon büszkén leírja azt, hogy az isztambuli egyezményt a magyar kormány az elfogadta, és egy szót nem ír arról, hogy a 2014-es aláírás óta bármi probléma lenne azzal az egyezménnyel, noha rendkívül fontos jogi és pénzügyi következményei lennének a ratifikációnak, és az, hogy milyen nyelvet használunk ennek a társadalmi egyenlőtlenségnek az elemzésére és leírására, az egy nagyon fontos kérdés. A hallgatók nem tudják, hogy mi az isztambuli egyezmény, ez az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszak kezelésére elfogadott dokumentuma, és ez két szempontból fontos. Az egyik az, hogy például Oroszországban nem fogadják el azt, hogy a családon belüli erőszak, az egy külön tényállás lenne, hanem azt mondják, hogy nincs különbség a között, hogy egy férfi ver férfit, vagy egy nő ver nőt, senkit nem szabad verni. Ami azt jelenti, hogy azt a strukturális különbséget, hogy ezeknek a családon belüli, vagy intim kapcsolaton belüli erőszaknak a 95% az áldozatnak nő, azt egyszerűen nem veszi figyelembe. Oroszország volt az első, amelyik azt a családon belüli erőszak tényállását, azt kivette, és egy teljesen egyszerű bűnügyi tétellé vált az, hogy valakit a férje rendszeresen ver.
Onnan indultunk ki, hogy miért baj az, hogyha családként titulálja ezt a problémát, és nem férfinő viszonyként.
Igen, mert a család, mint egy ilyen elképzelt közösség, amelyik úgy van meghatározva, mint egy darab férfi és egy darab nőnek a kapcsolata, az az, amelyik meghatározza ezt a keretet, amiben a bíróság esetleg erről dönt. Tehát, hogy ennek a nyelvi része is fontos. Ez egyik. A másik pedig az, hogy azért támadják egész világon az isztambuli egyezményt, mert ez a gender, a társadalmi nem nevű szó benne van. Megint a kifejezés, és hogy mit jelent ez a gender fogalom. Az én szakmám az ugye 2000-es évek elején az egy ilyen teljesen lényegtelen szakma volt, de most már iszonyú fontosak vagyunk, és úgykor lementem a helyi kisboltba, és ott két ember arról vitatkozott, hogy mi a gender. Ez azt mutatja, hogy itt egy alapvető változás következett be, és ez tulajdonképpen nekünk egy nagyon nagy segítség, mert hogy ennek kapcsán tudunk beszélni olyan kérdésekről, amik korábban nem feltétlenül voltak.
Hála a konzervatívoknak.
Ez így van. A gender fogalom az isztambuli konvencióban annyit jelent, hogy a társadalmi különbségek a nem alapján különböző hatalmi struktúrákat hoznak létre, és ezek határozzák meg azt, hogy ki milyen helyzetbe kerül. Hogy amikor én a közértben találkozom két emberrel, aki közben iszák ezt a csavaros ízét, arról beszélget, hogy mi a gender, azért ez egy más szintű diskurzus, mint amikor mondjuk én tanítok egy bevezetés a társadalmi nem elméletébe kurzust, és az is egy más szintű diskurzus, amikor a kormányok képviselői beszélgetnek arról Brüsszelben, hogy hogyan lehetne szakpolitikával ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni. Na most ugye a problémának az alapja, hogy ezek a diskurzusok, ezek így nagyon össze-vissza csúszkálnak, és mindenki úgy gondolja, hogy nála van a bölcsek köve.
A konzervatívokra még visszatérnék, de maradjunk még annál, hogy a kormány egy alacsonyabb szintre helyezte a prioritás listáján ezt a kérdést, és egy kicsit át is keretezte, vagy nem biztos, hogy olyan kicsit. Azt a politika azért tudja megtenni, mert a maga a megrendelője, a társadalom nem igazán fogékony rá. Tehát, hogyha elég erős nyomás lenne rajta, akkor biztos, hogy más irányba indulna. Milyen a magyar társadalom nőképe, vagy férfi nőképe? Mennyire tekinthető tradicionálisnak?
Honnan tudjuk, hogy milyen a magyar társadalom nőképe? Tehát olyan kérdések vannak, hogy mit gondol ön, hogy mi a nő feladata? És hogy főleg a nőnek kell-e a családdal foglalkoznia? Mit gondol arról, hogy a nők egyenlő eséllyel indulnak-e a munkáját? És ebben egy nagyon jó hírt tudok közölni, az, hogy a magyar társadalom rendkívül érzékeny arra, majdnem 70% azt mondja, hogy a nők nincsenek egyenlő helyzetben a munkahelyen a férfiakkal.
Tehát, de ezt a konzervatívok is elismerik. Tehát a konzervatívok elismerik, hogy vannak társadalmi különbségek.
Igen, de azt hiszem, itt van a pillanat, hogy ne a konzervatívokról beszéljünk. A konzervativizmussal nincsen semmi baj. Az, hogy valaki érték alapú konzervatív, azzal semmi probléma nincsen. Hogyha megnézzük mondjuk a német konzervatív család vagy esélyegyenlőségi politikát, természetesen vannak megjegyzések, hogy mit lehetne jobban csinálni, de azért alapvetően az egy befogadásra és másfajta prioritások vannak, de azért az egy szakpolitika.
Azt nem lehet mondani, hogy a gender elmélet a konzervatívok egy jelentős részét riasztja?
Nem, azt nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy az illiberális politika az a különböző elemeit ezeknek a társadalmi nemi egyenlőségi politikáknak kihasználja, felhasználja és instrumentalizálja abból a szempontból, hogy a saját hatalmát bebiztosítsa. És akkor most itt azt a fogalmat használnám, én, amit a Veronika Grzebalskával használtunk, ezt a polipor államfogalmat. Tehát a konzervatív állammal tulajdonképpen semmi probléma nincsen. Ott van egy fair play, ott van küzdelem a szavazókért, vannak viták, vannak szakpolitikai viták, vannak egyeztetések, vannak sikeres egyeztetések, vannak kevésbé sikeres egyeztetések. De az illiberális polipor állam, ez a polipor, az a tapló, amelyik ugye él a fának az oldalán, és felhasználja a fának az energiáját, és semmi mást nem hoz létre, csak taplót. Az egy másik típusú állam. Tehát ez a polipor állam, ez felhasználja, kihasználja és ellopja az ötleteket, ugyanakkor ezt a saját célja és a saját fenntartására használja. Mondok erre egy példát. Nem egy iszonyú bonyolult dolog a nők esélyegyenlősége. Ugye mi történik a munkahelyen, mi történik a politikában, mi történik a gazdaságban, ezeket le lehet mérni, erre vannak szakpolitikák. Csak az a kérdés, hogy ezeket ki és hogyan csinálja. Ez a bizonyos illiberális állam, ez ugye háromfajta eszközt használ arra, hogy a saját magát fenntartsa. Nem az a cél, hogy mindenki jól érezze magát, hanem az, hogy ez a rendszer fennmaradjon. És ez a három eszköz, ez ugye a familializmus, ugye ez a családpolitika, tehát a familializmus, ami azt jelenti, hogy a család válik a szakpolitikának az alapjává, és a nő az eltűnik. Ide tartozik a párhuzamos rendszereknek a létrehozása. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen mennyiségű női civil szervezet jött létre az elmúlt időszakban, a SZIDÓ jelentés is nagyon büszkén mondja, hogy milyen sok új női szervezet jött létre, de hát ezek nem civil szervezetek, hanem ezek kormány által finanszírozott civil szervezetek, és ide tartozik ez a biztonságpolitika. Tehát, hogy ennek az államnak a számára nincsen szakpolitika, csak állandó védelem, védekezés, harc és küzdelem. Hogyha ezt a három funkciót megnézzük, akkor világos, hogy ez egészen más, mint egy konzervatív állam, ahol valóban van családpolitika, mert hogy minden kormánynak van családpolitikája, de a családpolitikának más a keretezése. Ugye itt az illiberális polipor államnak a családpolitikája a saját rendszerének a fenntartására és a saját klientúrának a fenntartására alapul.
Család az nem csak a polipor államnak az egyik központi fogalma. A gender ellen nem csak a illiberális politikai vezetők, hanem mondjuk olyan régi társadalmi integrációs szereplők is tiltakoznak, vagy vitatkoznak vele, mint az egyházak, a tradicionális egyházak.
Itt most kettő dologról van szó. Az egyik az, hogy milyen gender fogalommal dolgozunk, és az a legfontosabb, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzik a szó bárkinek a szájából, hogy gender, akkor egy kérdőjel jelenjen meg, hogy mit jelent az a gender ott, amikor az illető mondja, mert ugye a gender az négy dolgot jelent. És az, hogy ez négy dolgot jelent, ez többek között az egyik oka annak, hogy ilyen szuperül lehet manipulálni, és ennyire sok vita van ezzel kapcsolatban. Ugye az első, az a biológiai nem, amivel valaki megszületik. A második, az, amit a szakpolitikákban használnak, és tulajdonképpen a nőnek a elegánsabb kifejezése, tehát, hogy nők a tudományban, nők a gazdaságban, nők a politikában, tehát hogy megszámolják, hogy hány darab nő a politikában, és akkor kiderül, hogy Magyarország a 180 valahány országból a 150 valahanyadék. Tehát ez a második szintje, amelyik már ugye azt jelzi, hogy valaki a születési ok miatt bekerül egy bizonyos hátrányos helyzetbe. A harmadik típusú definíció, az az, amit már emlegettem az isztambuli egyezmény kapcsán, amikor a társadalmi nemi különbségek a nem alapján létrehoznak hatalmi struktúrákat, és ezek meghatározzák a társadalmi lehetőségeket, és ezért használja azt a kifejezést az isztambuli konvenció, hogy társadalmi nem alapú megkülönböztetés, és a negyedik pedig az identitás kérdése. Na most ugye ez a négy fajta különböző meghatározás különböző szinteken jelenik meg. A társadalmi nem az egyrészt egy bonyolult fogalom, mert ugye négy valamit is takar, másrészt most egy ilyen szimbolikus kötőanyagként működik. És ezért beszélget az én helyi kis közértembe két ember, mikor iszogatja a csavaros kiflit, hogy mi az a gender, mert egy ilyen szimbolikus kötőanyaggá vált, hogy különböző embereket, csoportokat, intézményeket összeköt, összeragacsoz, abból a szempontból, hogy hogyan képzelik az élhető világot, és mit tekintenek normálisnak. Az orosz ortodox egyház, a lengyel katolikus egyház, a magyar katolikus egyház együtt a foci ultrákkal, vagy a illiberális politikusokkal ugyanazt mondja. Na most ezek ebben az egy dologban értenek egyet, de ez az egy dolog, ez egy nem létező fogalom, mert ezt ők hozták létre azzal a rendkívül okos politikai és propaganda céllal, hogy összeragacsozzák és létrehozzanak egy olyan területet, ahol mindenki egyetért valamiben, pedig igazából ott nincs semmi. A nyelve ennek a ragacsozásnak az a gyűlölet és a kirekesztés nyelve. Tehát amikor beleszólnak abba, hogy kinek milyen gondolatai, érzelmei és érzelmi kapcsolatai lehetnek, és ezt egy normatív, kirekesztő módon teszik meg, abban a pillanatban kinyílik egy kapu a gyűlölet felé. És ez egy nagyon durva kinyitás, mert mondjuk Lengyelországban már látjuk azt, hogy a templomokra dobnak füstbombát, amikor a lengyel katolikus egyház beállt emellé a teljes abort tilalom mellett, akkor egyes aktivisták megtámadták a templomokat, pedig ugye Lengyelországban tényleg a katolikus egyháznak volt eddig a pontig egy nagyon komoly megkérdőjelezhetetlen tekintélye, tehát azért ez egy olyan új polgárháborús, vagy új hidegháborús frontot nyitott meg, aminek a következményeit még most nem is látjuk. Látjuk, hogy ugye az Európai Unió elfogadta azt, hogy a Európa egy LGBTQI szabadság zóna, tehát hogy abban a pillanatban, hogy ez így kinyílik, mint egy ilyen hidegháborús terület, hogy jók és rosszak, abban a pillanatban azért ennek nagyon komoly következményei lesznek.
És ebben a baloldali identitáspolitika vétlen?
Én most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy mi az a baloldali identitáspolitika, de azt nyugodtan lehet mondani, hogy 2010 előtt mi nem történt Magyarországon, tehát nem történt meg ezeknek a strukturális egyenlőtlenségeknek a szisztematikus meghatározása, nem történt meg a különböző civil szervezeteknek a tudatos támogatása, Kelet-Európa neoliberalizációjával. A társadalmi különbségek borzasztóan megnőttek, és ezeknek az árát elsősorban a nők fizették meg, az egy ténykérdés. Az is egy ténykérdés, hogy ugye az Európai Uniós csatlakozás után volt egy ilyen remény, hogy majd a társadalmi nemek egyenlősége csökkenni fog, több nő bekerül, hogy lesz egy nyitottság, lesz egy befogadás. Na most ez sem valósult meg. És az, hogy a politika az egy ilyen kevésbé izgalmas, ilyen homokszerű nyelv lett, annak azért megvannak a következményei. Többek között az, hogy a populisták és a illiberálisok megpróbálják ezt a nyelvet visszavarázsosítani. Érdekessé tenni ezt a politikát, ami európai modernitással egy ilyen nagyon száraz, ilyen szakpolitikai borzasztó nyelv lett, és ez a visszavarázsosítás sajnos gyűlölettel és kirekesztéssel történik.
Egy meleg szervezetnek a vezetője mondta nekem, 4-5 éve is azóta milyen sokat változott a helyzet, azt mondta, hogy Nyugat-Európában a melegjogok már egy unalmas szakpolitikai kérdésé vált, amellett már nagyon nehéz politikai táborokat fölállít. És mint hogyha az is most így egy kicsit élénkült volna. Egyébként miért keveredik állandóan össze a feminizmus meg a női jogok a meleg jogokkal, LMBTQ problematikával?
Nem tudom, hogy összekeveredik-e, hanem ennek a különböző emberi jogi mozgalmakkal való küzdelemnek megvan egy ilyen időbelisége.
Meg az, hogy mindegyik identitáspolitika.
Igen. És hogy az, hogy milyen típusú befogadások vannak, és ezeket a befogadásokat hogyan ismerik el, és kik milyen elismerési szintek vannak, ennek kapcsán ezt a rendszert, vagy ezt az eszköztárat, amit a nőmozgalom annak idején az első, második, illetve sokadik hullámban kidolgozott, ezeket nagyon sikerrel használják más emancipációs mozgalmak is, ugyanígy az LGBTQI mozgalmak is. De ami nagyon fontos, hogy ugyanezt az eszközrendszert használja most ez a populista, illiberális fordulat. Az aláírásgyűjtéstől kezdve, a szimbólumokon keresztül, a megfelelő embereknek a kinevelésén keresztül, a nemzetközi szervezetek meghekkelése, ez ugyanaz az eszközrendszer.
A másik oldalon ezt csinálja, nyomásgyakorló csoportokon keresztül a közvéleményt akarja és a politikát befolyásolni.
Ez így van, de hogy így sincs semmi új. Tehát ez, amit szeretnék mondani. Nagyon sok kollega, meg politológus az el van ájulva attól, hogy milyen fantasztikusan hatékony ez a NER rendszere. Én azt látom, hogy az én szakmámban, az én területemen semmi új nincsen. Ami új, az a társadalmi újraelosztásnak egy nagyon érdekes értelmezése. Az, amit 2010 előtt a baloldali liberális kormányok megcsinálhattak volna, de nem csináltak meg, egy olyan elosztási rendszer, amivel alapvetően növekedett bizonyos csoportoknak a jövedelme, és ez a családpolitikai csomagnak nevezett rendszer, ami kétségtelenül növeli az egyes csoportoknak a jövedelmét. Van különbség, hogy az a valaki, az a Mészáros Lőrinc, vagy pedig egy borsodi többgyermekes családanya, de ettől függetlenül van egy általános növekedés a jövedelemben, és ez biztosítja a választói támogatottságot.
Az előbb már említette, hogy mennyire progresszíven gondolkodik a magyar társadalom a női egyenlőségről. Ön szerint a női egyenjogúság ügye az alkalmas ma Magyarországon arra, hogy általa politikai közösségépítést lehessen végezni a társadalomban? Mert erre határozott kísérleteket lát az ember kormány oldalon, Novák Katalin videótól kezdve nagyon tudatos kommunikációt folytat.
Nem női témával házalnak itt a politikában, hanem ezzel a bizonyos társadalmi nem mint szimbolikus kötőanyaggal. Mert hogyha a női témával foglalkoznának, akkor például a Citizen Go, amelyik ugye az ilyen legfontosabb nemzetközi lobby szervezet, ami Brazíliából, meg Amerikából kapja a pénzét, és Magyarországon is nagyon aktív, az nem azért gyűjtene aláírást, hogy az LGBTQI emberek ne gyarmatosítsák Magyarországot, ami nem lehet pontosan tudni, mit jelent, amit több mint 100 000 aláírtak, hanem mondjuk azért, hogy legyen Turán gyerekorvos. Van egy olyan aláírási platform, hogy követeljük, hogy legyen Turán gyerekorvos. Ezt 130-an írták alá, és ugye tudjuk, hogy Magyarországon több mint 100 000 embernek nincsen házi orvosa, és több 10 000 gyereket nem látott orvos. Az, hogy egy nem létező ügy ellen küzdjenek, az több mint 100 000 ember aláírja. Tehát igen, ebből a szempontból igaza van, hogy egy szimbolikus ügyet csinálnak, csak azt akarom mondani, hogy ez a szimbolikus üres ügy, ennek nagyon kevés köze van a nőügyhöz, mert ez a kitalált ellenségképgyártás, amelyik egy ilyen üres fenyegetettséget hoz létre, és az a célja, hogy a társadalmat egy ilyen folyamatos félelemben és gyűlöletben tartsa. Ami a női szerepekkel kapcsolatos, azokat a kormány a reprodukcióval kapcsolja össze, és a reprodukciós politikát pedig ezzel a úgynevezett demográfiai krízis helyzettel. És ezt nagyon egyszerűen és jól akarják megoldani, mégpedig úgy, hogy a nőket egyrészt a fizetett anyaság felé terelik, másrészt pedig megpróbálják a részmunkaidős foglalkoztatást segíteni. Ezt a SZIDÓ jelentésben is belengedték, hogy a részmunkaidős foglalkoztatást akarják segíteni, mert valamilyen rejtélyes oknál fogva ez a részmunkaidős foglalkoztatás, ez egy ilyen csodafegyvernek számít. Például Hollandiában több mint 70%-a a nőknek részmunkaidőben van foglalkoztatva, Magyarországon ez 5%. Ugyanakkor az lehet tudni, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás, az ugye a karriert nem segíti, mert hogy a munkaadó nyilván azt fogja támogatni, aki teljes munkaidőben dolgozik, és azt küldi el továbbképzésre, ugye az kevesebb pénzt keres, kevesebb lesz a nyugdíja.
És hát, az a... meg segít kiszakadni a konyhából, meg a gyereknevelésből.
Igen, valamennyire igen segít, de viszont az is biztos, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás az igazából kvázi részmunkaidős, mert hogy elvileg 4 órát kéne dolgozni, 4 órát fizetnek, azért, hogy meg tudja tartani megtartani ezt a kis 4 órás állását, ezért 5-6 órákat dolgoznak 4 óra fizetéssel. Tehát itt a termelésnek a működési rendszere az, amit meg kéne változtatni, és ezt úgy, hogy a magyar kormány ugyanúgy, mint a különböző illiberális államok rendkívül sikeresen leépítette a dolgozói érdekvédelmet. Ebből következően Magyarországon a munkavállalók rendkívül kiszolgáltatottak, és ettől kezdve lehet cukiskodni, hogy milyen jó lenne, hogyha mindenki boldog lenne, ugyanakkor Magyarország az egyik legboldogtalanabb társadalom Európában, azért, mert hogy mindenki halálra dolgozza magát, nagyon rossz körülmények közepette.
Említette ezt, hogy a kormány demográfiai funkcióban láttatja inkább a nőket, de azért tény, hogy családban könnyebben megszületnek a tervezett gyerekek, és az is tény, hogy demográfiai csökkenéssel azért majdnem minden európai kormány küszködik. Persze vannak sértő és patriarchális megnyilvánulásai ezzel kapcsolatban a kormánypárti politikusoknak, de hát azért a gyereknevelés mellett dolgozó nőt is segíti, hát itt a gyedextra, stb. Tehát azért ön is elismeri, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek nem csak egy szülőgépet látnak a nőben.
Ez pontosan így van, és ez egy nagyon nagy problémája az ellenzéknek, hogy azt gondolja, hogy az illiberális családpolitika az ugyanaz, mint a náciknak a vissza konyhába típusú politikája volt, és ez tévedés. Azért tévedés, mert ez a típusú családpolitikának egyes elemei, amiket a kormány most bevezetett, az igenis támogatja azt, hogy a nők dolgozzanak és karriert építsenek, de ahogyan ezt csinálja, ez azért nagyon komoly egyenlőtlenségekhez vezet. Adókedvezmény van, a családtámogatási rendszer munkabér alapú, tehát hogy nincsen egyelőre, tegyük hozzá egyelőre, mert hogyha bekövetkezik a fizetett anyaság, az alanyi jogon járna mindenkinek, csak nem kötik korábbi előzetes munkavállaláshoz, amivel azért egy nagyon nagy részét a népességnek kitárják ebből. Tehát a családtámogatási rendszernek az a problémája, hogy ez egy fogyasztás serkentő rendszer, mert hogyha megnézzük a magyarországi eladósodottságot, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban ez borzasztóan növekedett, mert hogy nagyon sokan bevállalták azokat a gyerekeket azért a pénzért, amiből lakást, illetve autót vásárolnak, és az is biztos, hogy egyelőre nem lehet látni ezeknek a családpolitikai intézkedéseknek a hatását. Azt lehet látni, hogy Magyarország az egyik legtöbbet költő ország a családtámogatási rendszerre, de a hatását azt nem lehet látni.
Hát igen, a házasságok nőnek, de hát logikus, hogyha ez kötik a különböző anyagi kedvezményeket, hogy ennek azért alapvetően gazdaságélénkítő funkciója van. Egy kicsit menjünk az elhíresült Novák Katalin videó felé. Kritikusai szerint Novák Katalin lényegében azt mondta a videójában, hogy magyar asszonyok, nyugodjatok bele, hogy 15%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak. Mások szerint viszont, és nekem például nemrég Prőle Gergely fogalmazta meg ezt így egy interjúban, most őt idézem, ez egy örömteli, ha tetszik, büszke emancipációs üzenet, mármint a videó. Eleve azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok. Arról beszél, hogy generációk, nemek egymásra vannak utalva, ki a maga szerepében fontos funkciót töltenek be. Azt mondja, hogy ne legyen abból görcs, hogy ti most gyereket vállaltok, vagy a hivatásotokat töltitek be. Hol az igazságon szerint?
Hát az igazság az nagyon nehéz ügy. Szeretnék visszautalni arra, amikor a családon belüli erőszaknak a nyelvéről beszéltünk. Tehát az, hogy hogyan beszélünk arról a helyzetről, amiből élünk. A 2010 előtti időszak, illetve ez a neoliberális emancipációs politika, az a munkahelyen képzeli el a nőknek az egyenlőségét, és ott gondolja azt, hogy ez megvalósul, és ennek a nyelve az egy negatív nyelv. Tehát, hogy a nőket diszkrimináció éri. A nők elszenvedik ezt. Nehéz ezzel azonosulni, és főleg úgy, hogy ez a világ, amiben élünk, azért ez egy szörnyű világ. Tehát azért abban mindjárt egyet értünk, hogy megbetegít, hogy boldogtalanak az emberek, hogy a spiritualitás elvesz. Világos, hogy egy többfajta krízis van, amit egymásra rakódott, és akkor ennek különböző megoldásai, vagy különböző alternatívái lehetnek ennek a borzalmas világnak, amiben most élünk, és az egyik az, amit a Novák Katalin ebben a videóban prezentált, amelyik azt mondja, hogy nem kell harcolni, hogy ez majd így minden nagyon-nagyon jó lesz, és hogy nagyon jó, hogy valakinek ilyen szerepe van, és hogy nagyon jó, hogy a nők azok otthon gyereket nevelnek, de hogy ez nem kapcsolódik a magyar realitáshoz. Tehát elvileg ez nagyon jól hangzik, ez különben a 50-es éveknek az Amerikából ide importált elképzelés, hogy a feleség az otthon ül a nagy házban, és várja, míg a férj megjön az egyik autóval, miközben a másik autó benne áll a házban, és azzal megy bevásárolni a szupermarketbe, és semmi problémája nincs a számla kifizetésével. Na most az a magyar valóságban ez nem így van. Minden politikusnak van egy vágyképe, hogy mit szeretne elérni. Most ez a vágykép az nem feltétlenül egyezik azzal, ami a magyar valóság, és az, amit a magyar valóság felmérésekor a különböző statisztikai intézmények megtaláltak. Tehát, hogy ugye veszélyesnek tartja-e a feminizmust? Volt egy ilyen felmérés Európában, és Magyarországon nagyon-nagyon kevés ember tartja veszélyesnek, hiába önti a kormány a milliárdokat ebbe a propagandába, mert hogy a megélt élmény az, hogy valóban a nőknek sokkal nehezebb, az, hogy a nők betegebbek, hogy a nők azoknak nagyon kevés ideje van saját magára, az, hogy a nők végzik az összes fizetetlen munkát, hogy ők szegényednek el, hogy ők élnek egyedül. Ezek a realitások, azok fölülírják ezt a cuki importált elképzelést, hogy milyennek kellene lenni a Magyarországnak.
Vallás, tömegkultúra, iskola, ugye ezek azok az intézmények, amelyek női-férfi viszonyrendszerben is szocializációs intézmények. Ugye mi még olyan tankönyvekből tanultunk az általánosban, amelyben anyu ugye kis kosztümben mosolyogva mosogat, gyerekek játszanak a szőnyegen, apu újságot olvas. Vannak változások?
Az általános és középiskolában lecsökkent a tankönyveknek a száma, és ezek központilag meghatározott tankönyvek. És akkor itt különböző harcok voltak a különböző szakmákban, hogy ezt hogyan tudják befolyásolni. A biológusok csinálták a legjobban, mert ők csendesen meg tudták akadályozni, hogy kreacionista tankönyvek jöjjenek létre. De így is nagyon sok minden belekerült ezekbe a tankönyvekbe, amelyek egy nagyon hagyományos nőképet közvetítenek. Visszatérve a SZIDÓ jelentésre, ott a kormány nagyon büszkén azt mondja, hogy ezek a tankönyvek nem közvetítenek semmiféle hagyományos képet. Az árnyék jelentését megkérdőjelezi, és azt mondja, hogy szükség lenne mind a biológia tankönyveknek egy átírására, hogy a szexuális oktatás az megfelelő legyen, mert hogy annak hiányában olyan magas még mindig az abortuszok száma Magyarországon, mert a fiatal lányok azok fogalmuk sincs arról, hogy mi történik a testükkel, illetve a történelem és irodalom könyvekbe, ahol egyre több nőt kellene bevonni, illetve azt a témát, hogy a különböző korszakokban a nőkkel kapcsolatban milyen elképzelések voltak.
Mit gondol a legbefolyásosabb nők rangsorairól, ugye Léva Janikótól Novák Katalinig? Az ilyen rangsorok akár itt, akár máshol azt üzenik a nőknek, hogy ti is a kötényzsebben hordjátok a marsalbotot?
Fontos, hogy vannak ilyen rangsorok, mert azt állítja, hogy vannak nők, akik tudnak befolyást gyakorolni különböző területeken. Én azért mindig boldogtalan vagyok abból a szempontból, hogy a befolyásos nők közé előbb kerül be egy színésznő, meg egy balerína, mint egy tudós, mert hogy ezeket a listákat csinálják, ezek alapvetően azt nézik meg, hogy kik szerepelnek a különböző bulvársajtókban. Tehát azok a nők, akik gondolkodnak, írnak, és nagyon sokan vannak, akik nemzetközi szinten bármilyen tudományban jelen vannak, azok nem nagyon kerülnek bele ezekbe a befolyásos listákba. Ezeknek a listáknak az a szerepe, hogy egy ilyen szimbolikusan fel lehet mutatni azt, hogy vannak befolyásos nők, de hogy ők valójában hogyan és miképpen tudják ezt a hatást kifejteni, azért ez nagyon-nagyon különböző, hogy valaki beleszületik, vagy beleházasodik, vagy megörökölte, vagy pedig saját erőből ért, vagy azért, mert szép egyszerűen, vagy mert ügyesen énekel. Azért ezek nagyon-nagyon különböző, mint hogyha valaki tényleg keményen dolgozott, és feltalált valamit, vagy ügyesen menedzselt valamit, vagy megírt valamit. Szóval ezek különböző teljesítmények, és az adott társadalmat minősíti, hogy mit tekint fontos teljesítménynek. De nem szabad ezeket a nőket lenézni, mert hogy Magyarországon az a legbiztosabb túlélési és karrier stratégia, valaki jól megy férhez.